Krisnáról. Nem vagy csak Krisnáról, hanem a Krisnáról szóló tudás birtokában hogyan cselekedjünk. De az első vers az megint egy Arjunának egy kérdésével kezdődik. Megkérnénk az Istent, hogy olvassa fel nekünk ezt az első verset.
Arjuna így szólt. Ó Krisna, először tettek feladására kész, majd az odaadással végzett munkát ajánlott. Megmondhatnád hát határozottan, hogy a kettő közül melyik a hasznosabb.
Ismerőse nekünk ez a kérdés. Kinek ismerős? Zolinak egy picit ismerős. Hol kérdezett valami hasonlót Arjuna? Tessék? De melyik fejezetben?
Hát a kettes.
Harmadik? El tudná valaki olvasni nekem az harmadik fejezet legelső versét? Tehát, hogy ez nagyon-nagyon hasonlít az előzőhöz, hogy Krisna először a tettek feladására kéri, aztán az odaadással végzett munkát ajánlott, és akkor most mit csináljak? Most akkor csináljak valamit, vagy ne csináljak valamit? Arjuna kicsit megzavarodott azért, hogy bennünket is tanítson ezáltal, mert mi is meg vagyunk zavarodva, hogy mit kell csinálnunk. Most, mert a tudás Arjunának azt jelentette, hogy eláll a tettektől, és csak gyakorolja a lemondást, vagy gyakorolja az elmélkedést. A tettek karma joga az pedig azt jelenti, hogy valaki cselekszik a tettének az eredményért, ami végül visszahatást eredményez. Itt Krisna mind a kettőt hangsúlyozza az előző fejezetekben. Olvassuk el a magyarázatot is, hogy mit ír Srila Prabhupád ehhez a vershez.
A Bhagavad Gita-nak ebben az ötödik fejezetében az Úr kijelenti, hogy az odaadó szolgálatban végzett munka jobb az unalmasnál, a belispekulációnál, és könnyebb is, mert transzcendentális természeténél fogva megszabadítja az embert a visszahatásoktól. A második fejezet a lélekről szóló bevezető tudást és a lélek anyagi testben való rabságát magyarázta el, valamint az, hogyan lehet a buddhi jóga az odaadó szolgálat által kiszabadulni az anyagbörtönökből. A harmadik fejezet arról szólt, hogy annak, aki eljutott a tudás síkjára, már nincsenek végrehajtandó kötelességei. A negyedik fejezetben pedig azt mondja el az Úr Arjunának, hogy mindenféle áldozati munka a tudásban tetőzik. A fejezet végén azonban azt tanácsolja neki, ébredjen fel, és a tökéletes tudás birtokában harcolja. Arjuna határozottságát megzavarta, hogy Krisna egyidejűleg hangsúlyozta az odaadással végzett munka és a tudással teli tétlenség fontosságát. Arjuna megértette, hogy a tudással történő lemondás az érzékielégítés tetteinek megszüntetését jelent. De hogyan szüntessük be a tetteket, ha odaadó szolgálatban cselekszünk? Más szóval Arjuna, mivel a tett és a lemondás összeegyeztethetetlennek tűnt számára, úgy vélte, hogy a szanyásznak, vagyis a tudással történő lemondásnak teljes egészében mentesnek kell lennie mindenféle cselekedettől. Úgy látszik, nem érte meg, hogy a teljes tudással végzettet nem jár visszahatásokkal, ugyanaz, mint a tétlenség. Ezért tette fel a kérdést, lemondjon-e minden tettről, vagy a teljes tudásban cselekedjen.
Akkor Arjuna számára nem tiszta, hogy akkor most cselekedjen, vagy ne cselekedjen. Itt Srila Prabhupád megmagyarázza nekünk, hogy pontosan mit jelent ez. Ki tudná összefoglalni ezt a magyarázatot, hogy hogyan kell cselekednünk?
Gondoljuk mindig Krishna.
Hát így, ha van tudásunk, akkor ugye az a lényeg, hogy a tudással telített, az ugyanaz, mint a tétlenség.
Tudással telített. Igen, cselekednünk kell. És mit jelent a tudással telített? Mi a egy fontos része ennek a tettnek?
Nincs visszahatás.
Nincs visszahatás, ez igaz? Miért nincs visszahatás?
Hát meg tudjuk, hogy mi kik vagyunk, és a Krishna, hogyha így ismerjük a helyzetünket.
Igen, ez igaz. De miért hajt végre általában valaki egy tettet?
Saját élvezetére.
Ha nem mond az eredményről, akkor nincs visszahatás.
Igen, tehát hogy ez a fontos dolog, hogy az emberek általában azért cselekszenek, hogy a cselekedet eredményét maguk élvezzék. Ez jelenti karma, hogy valaki dolgozik, vagy csinál valamit, annak a tettnek lesz valamilyen eredménye, amit szeretne ő élvezni. De ez lekötöttséget eredményez. A tudással tehát a tudás pedig azt jelenti, hogy valaki mivel tudja ezt, akkor lemond a cselekvésről, hogy ne legyenek ezek a visszahatások. De Arjuna akkor azt az utasítást kapta, hogy harcoljon, de Krishna beszél a tudásról is. És ez a kettő igazából, ezt a kettőt együtt kell értelmezni. Tehát, hogy kell cselekednünk Krishna tudatban, eredményre nem vágyva, az azt jelenti, hogy az eredményt felajánljuk Krishnának, az ő örömére cselekszünk, és akkor ennek a cselekedetnek nem lesz visszahatása, nem fog idekötni bennünket az anyagi világhoz. Hogyha valaki mesterséges módon lemond a cselekvésről, akkor ő még nem tud megszabadulni a visszahatásoktól, mert ott van benne vágy, ott van benne még ösztönzés, valamilyen cselekvés, erről majd a következő versek beszélni fognak. És de hogyha valaki csak leül egy helyen, és csak meditál, nem Krisnán, hanem valami a Brahmanon, annak is van visszahatása, csak hogy ott ül. Hogyha vesz levegőt, annak is van visszahatása. Hogyha eszik valamit, annak is van visszahatása. Lehet, hogy kisebb visszahatás, mint hogyha valaki aktívan cselekszik, de annak is van visszahatása. De annak a tettnek, amit valaki Krisna örömére tesz, annak nincs anyagi visszahatása. És Krishna ebben a fejezetben erről fog még részletesen beszélni Arjunának, hogy Arjuna megértse, hogy hogyan tud így módon megszabadulni az anyagi tetteknek a bilincseitől. Megkérjük a Béla Prabhut, hogy olvassa fel nekünk a második verset.
Nisvésa karágugó, tajosztú karma, szanyászát karma jóvó, visisjati. Az istenség személyisége így bázol. A tettekről való lemondás és az odaadásra vezetett egyaránt felszabaduláshoz vezet. Ám az odaadó szolgálat jobb, mint a tettekről történő lemondás.
És olvasok a magyarázatnak az első bekezdését.
Az anyagi rabságot, az érzékelegítés érdekében végzett nyugalmas az ő cselekedetek okozzák. Az élőlény mindaddig vándorol a különféle testeken keresztül, és folytatja szakadatlan anyagi rabságát, ami olyan tetteket hajt végre, amelyeknek célja a testi kényelem fokozása. A Srimad Bhagavatam 5. Azt is van. A Srimad Bhagavatam 5. ének, 5. fejezet 4-től 6. versében, a következők elősíti meg.
Jó, akkor mondja.
Az emberek örülőként használják az érzékkielégítést, és nem tudják, hogy jelen testük, melynek oly sok szenvedésben van része, múltbeli gyümölcsöző cselekedeteik eredménye. Ez a test az ideiglenes, mégis állandóan az ember élete mindaddig kudarcnak tekinthető, még nem tudatkozódik valódi kiléte felől. Amíg nem érti meg, ki ő valójában, addig az érzéki elégítés reményében a gyümölcsöző eredményekért kénytelen dolgozni, és amíg tudata az érzéki elégítésben merül, egyik testből a másikba kell vándorolnia. Az elme a gyümölcsöző tettekbe mélyed, és így tudatlanság hatása alatt áll. De ki kell fejlesztenünk a szeretetet, Vászudéva, odaadó szolgálata iránt. Csak is ekkor nyílik lehetőség arra, hogy az ember kiszabaduljon az anyagi lét rabságából.
Köszönöm szépen. Ez egy Srila Prabhupád mondja ebben a magyarázatban, hogy az anyagi rabságunkat az okozza, hogy az érzékegítés reményében anyagi tetteket végzünk, és a tetténk eredményét próbáljuk élvezni. És ez minden esetben szenvedést eredményez, előbb-utóbb, kivétel nélkül. Azt hiszem, ezt nem kell túl magyaráznunk, erről már hallottunk sokat. Ez egy elég rendszeres téma. De akkor itt hallunk arról, hogy hogyan kell cselekednünk. Hogyan kell úgy cselekednünk, hogy ne legyünk feltételekhez kötve Krisnának az örömért. Itt Krisna mondja a versben, hogy a tettekről való lemondás és az odadással végzett tett egyaránt felszabaduláshoz vezet. Ám az odadó szolgált jobb, mint a tettekről történő lemondás. Nekem az lenne a kérdésem, hogy miért jobb? Kinek van valami ötlete, hogy miért jobb az odadó cselekvés, mint a tettekről történő lemondás?
A lélek közeledemben aktív, és muszáj cselekedni. És az, hogy csak lemondunk, az egy ilyen tétlenséget, tehát egy passzív.
Ugye, hogy?
És két mutatás, hogy egy szempontból úgy sem tudjuk megcsinálni.
Igen.
Tudom.
Most próbáljuk elméletbe ki, hogy mondjuk egész nap nem kéne csinálnunk semmit, csak itt ülni a szobába, és mondjuk csak japázni. Most elkezdenénk, és mondjuk este 10-ig, 12 órán keresztül. Mennyire menne ez meg?
Egy alkalom.
Egy alkalom? Egy alkalom. Tehát, hogy egy 12 óra az még beleférne egyszer.
Nem
utána soha többé. Ugye, hogy nem olyan könnyű. Még a 12 óra se, tehát, hogy nekünk egy helybe leülni, igen, akkor elkezdünk mozgolódni, elkezdenek a végtagjaink zsibbadni. Ugye nem olyan könnyű nem csinálni semmit. Ezt említettem azt a példát, vannak ilyen buddhista szerzetesek, akik befalazzák magukat egy ilyen cellába, és akkor csak a cellának a befalazott ajtóján van egy kis rés, ahol beadnak nekik valamilyen ételt, hogy tudjanak enni. És akkor 0-24-ben ott vannak bent egy ilyen cellába, de szó szerint bezárva, hogy akkor ott meditálnak a semmin. Tehát, hogy ugye az a... Tehát, hogy arra nagyon képesítettnek kell lenni valakinek, vagy nagyon örültnek, és akkor...
Igen, és úgy csinálják, hogy 3-szor 7 évig, egy életen belül.
3-szor 7 év. Tehát, hogy 7 év az a beugró.
Melyik ágolkot is, de van egy ilyen ágol. És én is láttam egy képet, és így vannak szobák, és úgy volt megcsinálva, hogy egy fél volt vágva, egy illusztráció volt, és akkor így ültek benne. Semmi nem volt, csak egyszer egy méteres szó, hogy egy évbe fért az ember. És volt egy kis rés, ahol beadták ki az emberek, a vizet. Kétszer-háromszor egy héten kell, és csak
meditálnak. Nem is minden nap? Vagy?
Igen, csak meditálnak. De van, aki nem szeret, nem is iszik sokáig. Akik már úgy jobbak.
Magyar madikárik, vagy a mutta madikárik, de is mindig esznek.
De valamit biztos tapasztalnak, tehát, hogy valami után mennek.
Valami biztos.
Hát, hogy valami van, amit...
Hát a semmi. Hát az a cél. Igen.
Én azt mondtam, hogy azzal szórakoznak, hát nem szórakoznak, de egy szerzősen ilyen kettel, és kiülnek a jégre, és hogy aki meditációval nagyobb hőt tud termelni a testében, hogy mekkora körben olvassa meg a jeget.
már ilyen lemondásokból nyert misztikus képességek. Ugye, hogyha valaki valamilyen lemondást mutat be, akkor kap valamilyen hatalmat, vagy misztikus képességeket. És ez a fajta, mondjuk ott Tibetben az praktikus, mert úgy hideg van általában. Tehát, hogy az praktikus, hogy az ember tudja a belső hőt fejleszteni, vagy akkor ne kelljen túl sok ruhát hordani. Igen, vannak olyan szerzetesek, akik mínusz 10, mínusz 20 fokban is egy szál dótiban vannak, vagy egy szál ruhában, és nem fáznak. De most nem ez a célja igazából a lelkéletnek, mert jó, lehet, hogy valaki akkor a misztikus képesség által nem fázik, de hogyha vesz egy kabátot, akkor se fázik, és akkor ugyanott van.
Igen, van ez a történet, amikor a két testvér között az egyik ilyen jól jön, és felmegy a hegyekbe, és amikor visszatér, akkor megmutatja a testvérnek, ugye, hogy tud járni a vizen, és akkor elvesztegetted az időt, én is rától kell, hogy a vizen van csónakom.
Igen.
Valami egyszerűség.
Igen, van egy, igen, ez a történet volt, hogy volt egy jógi, aki nagyon, nagyon büszke volt a misztikus képességre. Igen, azt hiszem, hogy igen, tudott járni a vízen. És akkor mutatta az embereknek, és az emberek teljesen álmultak, és akkor dicsőítették, és mindent csináltak, hogy milyen hatalmas nagy személy. És akkor jött egy bölcsember, kicsit más kontextusban hallottam, bölcsember, és akkor neki is próbálta bizonygatni, hogy milyen nagy misztikus képessége van. Járt a vizem, hát mondta, nagyon jó. És mennyi időt töltöttél ezzel, hogy megszerezte ezt a misztikus képességet? És akkor mondta, hogy 30-40 évig meditált valahol. És akkor mondta, hát ez nagyon sokba került neked. Ugye, tud járni a vizen, mert egy-két pajszáját a csónakos átvisz a másik oldalra. Most nem kellett érte 30 évig dolgoznod. Ugye két pajszáért az ember dolgozik egy órát, és át tud menni a folyó másik oldalára, és nem kellett 30 évet arra pazarolni. Igen, vannak ilyen dolgok, hogy a elmének a hatalma révén el lehet érni misztikus képességeket, de igazából ez is egyfajta játék, egyfajta érzékelítés van az embernek, ami több ereje, és akkor próbál a többi ember előtt akkor tetszelegni ebbe, hogy ő milyen hatalmas imádatot és megbecsülést akar ezért. Ez nagyon-nagyon olcsó dolog. De aztán visszatérve a lemondásra, hogy lehet, hogy vannak ilyen személyek, akik meg tudják csinálni, és vannak olyan személyek, akik nem képmutatók, akik tényleg le akarnak mondani. De hát a mai emberek közül hány ember alkalmas ilyenfajta lemondásra? Nagyon-nagyon-nagyon kevés. És Krisna viszont nagyon-nagyon praktikus. Ő ad egy olyan folyamatot, ami által mindenki tud egyre közelebb és közelebb kerülni hozzá. Az emberek túlnyomó többsége, 99,99,9%-a anyagi tettekkel foglalja le magát, amit próbálnak élvezni. Ezért a legpraktikusabb folyamat az az, hogy hogyan tisztítjuk meg a tetteket. Természetesen a lélek aktív, akkor hogyan lesz az, hogy ez a cselekvés nem fogja lekötni az embereket. És amit itt Krisna és Srila Prabhupád hangsúlyoz, az az, hogy odaadó szellemben végzett tetteket kell végezni. Tehát, hogy mi cselekszünk, akkor nem a saját elégedettségünk érdekében, nem a saját érzékelgítésünk miatt, hanem próbáljuk Krisnát elégedetté tenni. És akkor le tudjuk foglalni ezt a hajlamunkat, ezt a késztetésünket, hogy akarunk cselekedni, mert ez teljesen természetes a számunkra. Csak akkor Krisnáért és az ő öröméért cselekszünk. És akkor egyszerre lefoglaljuk ezt a természetünket, és fel is tudunk szabadulni. Írja Srila Prabhupáda a magyarázat második részében, hogy gyána, tehát annak ismerete, hogy nem ez az anyagi test, hanem szellemi lélek vagyunk, nem elég a felszabaduláshoz. Ugye ezt már sokan hallottuk, hogy hát lélek vagy, nem ez a test. Akkor miért kéne érzékelgítést csinálnunk? Ugye, de ez nem olyan egyszerű, hogy megmondják nekik, hogy lélek vagyunk, első nap, És akkor ez elég. Lelkek vagyunk, nem ez a test, akkor nem kell érzékelégítést csinálni. Igen, ez szép, de ezzel így elsőre nem tudunk sok mindent kezdeni, mert ez egy elméleti tudás a számunkra. Cselekednünk kell a lélek helyzete szerint. Különben nem szabadulhatunk ki az anyagi rabságból. Tehát, hogy ha tudjuk, hogy lelkek vagyunk, de nem cselekszünk a lélek helyzete szerint, hanem ugyanúgy cselekszünk tovább, mint hogyha anyagi testek lennénk, akkor feltételekhez kötöttek maradunk. Vagy hogyha azt gondoljuk, hogy lélek vagyok, akkor nem kell semmit csinálnom, az sem megoldás. Cselekednünk kell a lélek helyzete szerint. Krisna tudatbeli cselekvés azonban nem a gyümölcsöző tettek síkján történik. Teljes tudással végzett tettek elősegítik az igazi tudás fejlődését. Krisna tudat nélkül a gyümölcsöző tettekről történő lemondás önmagában nem tisztítja meg a feltételekhez kötött lélek szívét, és mindaddig, amíg szívünk nem tiszta, arra kényszerülünk, hogy a gyümölcsöző tettek szintjén cselekedjünk. Hát itt Srila Prabhupád beszél arról, amit a következő versekben Krisna is fog mondani, hogy nem elég csak lemondani. Ám Krisna tudatban végzett munka megszabadít a gyümölcsöző tettek végeredményétől, és így nem szükséges alászállnunk az anyagi síkra. Krisna tudatbeli cselekedet mindig magasabb rendű a lemondásnál, mert a lemondás mindig magában rejti a visszaesés veszélyét. Srila Rupa Goswami Bhakti Rasamrita Sindhu című írásában megerősíti, hogy a lemondás Krisna tudat nélkül nem tökéletes. Prapanchikatayabhudya harisambandha vastuna mukshugi parityagu vairagam phagukhatvaye. A felszabadulásra vágyakozó emberek lemondanak az olyan dolgokról, amelyeket anyaginak tekintenek, holott kapcsolatban állnak az istenségek felsőbb személyiségével, lemondásukat tökéletlennek nevezik. De van egy olyan fajta lemondás, ami megfelelő lemondás. Ezt a nem megfelelő megmondás, lemondást Phagu vajrágjának írja ez a vers. Megfelelő lemondást azt úgy hívják, hogy Yukta vajrágja. Vajrágja az azt jelenti, hogy lemondás, és Yukta az azt jelenti, hogy lefoglalni valamit. Tehát egy olyan fajta lemondás, amiben mindent lefoglalunk Krisna szolgálatába. A mayavádik ők csak próbálnak lemondani az anyagi világról. Ez olyan, mintha valaki bemenne egy bankba, és azt mondaná ott a aulába, hogy én lemondok erről a pénzről, amit van a bankban. Én nem akarom kirabolni a bankot. Nekem nem kell innen semmi. Mit fognak vele csinálni? Lehet, hogy kihívják a illetékeseket, és ilyen kényszer zubonyba elviszik, hogy kicsit megnyugodjon. De ez a szükségtelen lemondás, ez pont ilyen. Soha nem volt a miénk, hogy lemondjuk róla. Természetesen, aki materialisták, azok cselekszenek, próbálják élvezni az anyagi világot. Az azt jelenti, hogy próbálják elvenni azt, ami Krisnáé. Próbálják használni a saját élvezetükre. Ha valaki lemond erről, az már jobb azért, ugye, hogy egy bankrablónál jobb, mint az, aki nem akarja kirabolni a bankot. Tehát, hogy az azért jobb. De ez nem tökéletes, mert mondjuk, hogy hát én nem akarom ezt élvezni, nem akarom ellopni, az jó, de sose volt a tét, hogy lemondjál róla. Ugyanígy ez az anyagi világ sose volt a miénk, hogy lemondjunk róla. A mi helyzetünk az, hogy mi Krisna szolgái vagyunk, és mindennek Krisna a tulajdonosa. És hogyha Krisnának a tulajdonát Krisna szolgálatába használjuk, az a megfelelő. Az a becsületes, és az a praktikus dolog. És akkor lefoglaljuk a cselekvőtettünket is, és nem válunk az anyagi világ élvezői sem, mert nem a miénk. És amikor ez a kettő együtt van, akkor az a megfelelő. Nem élvezzük az anyagi világot Krisnától függetlenül, nem mindegy, lefoglalunk Krisnának a szolgáltatását, ne szijenti jukt. vajrágya, vajrágya, mint mindent, az Úr odadó szolgálatában használunk. Mire kell vigyázni? Mire kell vigyázni még ekkor is?
Ne gondoljuk azt, hogy valamit csinálunk, és akkor elmondjuk, hogy ezt igazán ott is szolgálunk.
Igen, tehát, hogy ezzel is vissza lehet élni, ugye az elme nagyon trükkös, hogy igen, ezt én igazából Krisnának a szolgálatában használom, de igazából saját magamnak használom. Tehát, hogy az lehet egy következő. Hogy annyira lyukta, hogy elfelejtjük a vajrágját, hogy ez nem a miénk, hanem ez Krisnáé, és akkor használjuk az ő szolgálatában. Hogyha valaki teljesen meghódott Krisnának, akkor mindent tud Krisna szolgálatába használni. Hogyha még nem vagyunk teljesen meghódoltak, akkor kell látnunk, hogy mi a mi szintünk, vagy milyen mennyiségű, vagy mit tudunk Krisna szolgálatába használni. Például ugye volt Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakurnak például volt egy Rolls-Royce-a. És nem véletlenül volt neki. Ugye a Rolls-Royce az egy nagyon drága autó. És most is nagyon drága, hát még akkor a 1900-as évek első felében, amikor, és Indiában, akkor egy nagyon ritka dolog volt egy Rolls-Royce. De őt személyes szempontból nem érdekelte az autó. Ő ugyanúgy elutazott egy ökrösszekérrel is. De ő prédikált a akkori angol arisztokráciának Indiában. És az arisztokrácia az csak olyan személyeket fogadott el, akik ugye hasonló módon jelennek, mint ők. Ők voltak az akkor Indiának az uralkodói. És akkor, amikor Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur akart prédikálni ezeknek a kimagasuló embereknek, akkor így öltözött fel, nagyon selyem ruhába öltözött fel, turbánnal lehet róla képeket látni, és volt ez a Rolls-Royce, ami egy akkor nagyon drága autó volt, és akkor így prédikált, és akkor tudott így alkirálynak és nagyon magasrangú személyeknek prédikálni. De azelőtt, mielőtt ő elkezdte a prédikáló misszióját, ő tett egy fogadalmat, hogy 10 éven keresztül dzsapázott 192 kört minden nap. Tehát 10 éven keresztül minden nap. És úgy volt, hogy nem volt egy kunyó, ahol lakott, amikor elsős évszak volt egy esernyője, és akkor az volt ahol, és közbe csapázott. Zúgott az eső, volt egy esernyő, közbe csapázott, és nem érdekelte. Tehát, hogy ő személyes szempontból nem érdekelt, hogy most rosszolsz, vagy ül egy fal alatt, vagy egy esernyő alatt. De azért, hogy tudjon prédikálni ezeknek a kimagasló személyeknek, és ezek a személyek meghallgassák azt, amit ő mond, akkor hajlandó volt akkor egy Rolls-Royce-szal is utazni. Hogy azoknak a személyek meg tudják hallani az ő üzenetét. A személyes szempontból akkor nem használta egyáltalán, és nem érdekelte. És ez egy nagyon érdekes egyensúly, amihez kell felhatalmazás, hogy nekem mennyi anyagi tulajdonhoz van felhatalmazásom, hogy az Krisna szolgálatába használjam. Mert amit mondott az Eszter Mataji, az egy veszély, hogy akkor gondolom, hogy akkor használom Krisna szolgálatába, de nem csak Krisna szolgálatába. És akkor ennek kell látni az egyensúlyát. És aztán Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur küldte a tanítványait a világ különböző tájéra. Először Londonba küldte a tanítványait, hogy ott prédikáljanak. És Srila Prabhupádot is küldte, hogy prédikálja a paramparának az üzenetét az egész világon át. És azért tudunk mi is a Krisna tudatról, azért tudjuk is gyakorolni a Krisna tudatot. Tehát, hogy használjuk Krisnának az energiáját Krisna szolgálatában, de kell látnunk a saját helyzetünket is, hogy mi az a mennyiség, amit mi biztonságban tudunk Krisna szolgálatában használni, amit nem szédülünk meg, és nem kezdjük el azt élvezni. Jó? Ehhez valakinek kérdése?
Nekem egy
szokásos. Jó?
Beszéltük ezt, hogy nem tettek, illetve hogy szolgálják is, tehát egy jelentős különbség van, de hogy ebben az aranykorban mégis azt gyakorolják, hogy akkor lecsülnek, és akkor így meditálnak.
Kik gyakorolják ezt?
Hát arra volt szó, hogy itt a védikus lelkép olyan, hogy...
Szatyogában az egy millió két
Igen, szatyajugában. De azok a személyek a szatyajugában, akkor teljesen más képesítéssel rendelkeznek. Most itt vagyunk a kaliugában, és az emberek rengeteg bűnt elkövetnek. Szatyajugában, és úgy van a kaliugában, hogy valaki ahhoz, hogy büntetést kapjon egy bűnös tett miatt, el kell követnie. Hogyha elmében elkövet egy bűnt, azért nem kell bűnhődnie. Szerencsére, mert itt a kaliugában akkor reménytelen lenne, hogy itt az emberek a cselekedeteikkel is rengeteg bűnt elkövetnek, de nincsenek felelősségre vonva azért, amit az elméjükbe elkövettek. De a jó tulajdon, jó dolgokat, a jámbor tetteket vagy lelki tetteket, hogyha valaki elmében csinálja csak, már azért kap jó visszahatást, nem csak azért, hogyha meg is teszi. Na már most a szatyajugában az emberek olyan tiszták voltak, hogy még az elméjükbe se követtek el bűnt. Nem hogy fizikailag, hanem az elméjük, és ezért az elméjük tiszta volt, és akkor tudtak meditálni. Képesítettek voltak rá. Ugyanúgy ez a lemondás, ugye az a meditáció, ez egy lehetséges dolog, akkor, hogyha valakinek tiszta a szíve. De a kaliugában sajnos nem tiszta a szívünk. És nagyon egyszerűen meg tudjuk nézni, mert leülünk dzsapázni, hogy mennyire tudunk odafigyelni. Amennyire oda tudunk figyelni, annyira tisztult a szívünk. Amennyire zavart az elménk, amennyire minden máson jár. Miért jár máson az elménk? Azért, mert ott vannak ezek a tisztátlanságok, és azok kényszerítik az elménket, hogy valahova máshová menjen. De hogyha gyakoroljuk, énekeljük a Szent Nevet, akkor a Szent Név kegyéből lassan-lassan megtisztul a szívünk. Azért nem tudunk odafigyelni, mert annyi más szennyeződés van a szívünkben, és ezért kell takarítani. Azért fogunk holnap is takarítani, hogy akkor ezt elősegítjük, hogy kívül tisztítjuk a Gornitájnak a templomát, és azáltal belül is tisztul a szívünk. És minél nagyobb lelkesedéssel, odaadással csináljuk, akkor annál jobban tisztul a szívünk is. Tehát, hogy azért nekünk a tisztítás azért kell kívül, mert kívül könnyen észre tudjuk venni. Azt hiszem, erről már beszéltünk még, amikor még talán Bakta programon is, hogy a szívtisztítás az nem könnyű, ez egy nehéz dolog. És először nekünk meg kell tanulni egy külső tisztaságot, hogy tartsuk tisztán a környezetünket, tartsuk tisztán a testünket, a ruhánkat, a dolgainkat legyenek rendezve, mert tudjuk látni, hogy most koszos a padló, vagy nem, akkor tudjuk látni, hogy mennyire koszos, vagy mennyire nem. De a szívünket az nehezebb. A szívünket is elég könnyű látni, hogy mennyire, hogy milyen állapotban van az elmé, mennyire könnyű fókuszálni, mennyire könnyű kontrollálni az elménket. De ezért mi még nem vagyunk alkalmasak erre. Ahogy tisztul valakinek a szíve, úgy egyre jobban és jobban alkalmassá válik. De ezért nem úgy kezdjük el, hogy elállunk a tettektől, és majd megtisztítjuk a szívünket valahogy, hanem folytatjuk a tetteket, és közbe tisztítjük a szívünket azáltal, hogy lemondunk a tetteinknek az eredményéről. És akkor azáltal tisztul a szívünk. Jó? Ez így világos? Van valakinek kérdése ez? Ez egy nagy misztérium. Tehát ugye azért beszélünk annyit róla, mert ez egy nagyon fontos, tehát egy nagyon fontos megérteni, hogy milyen hangulatban, milyen motivációval cselekedjünk. Mert hogyha ezt sikerül először elméletben megértenünk, aztán a gyakorlatban alkalmaznunk, akkor nagyon dinamikusan tudunk fejlődni a Krisna tudatban. Igaz, hogy én cselekszek, odaadással, lelkesedéssel Krisnáért. És hogyha ezt csináljuk, akkor tisztul a szívünk. Hogyha valaki lelkesedéssel cselekszik önmagáért, akkor nem tisztul a szíve, mert akkor azoknak mind lesz visszahatása. Majd itt a, azt hiszem, a tizedik fejezetből a Krisna hoz egy nagyon szép példát erre. Jó? Még kérdése? Olvassuk a következő verset. Ki következik? Dávid?
Ó, Vajdaskarú Arjuna, aki nem vágyakozik munkája gyümölcsére, és nem is gyűjti azokat, az mindig lemondásban jár. Az ilyen ember... Az ilyen ember, aki mentes az ellentétvároktól, könnyen elvágja az anyagi kötelékre, és eléri a teljes felszabadulást. Teljes Krisna tudatú ember mindig lemondásban él, mert nem gyűlölteti eredményét, és nem is vágyakozik rájuk. Az ilyen lemondott személy, aki életét az Úr transzcendentális szerető szolgálatának szenteli, teljes tudással rendelkezik, mert ismeri eredeti helyzetét, Krisnával kapcsolatban állva, és jól tudja, hogy Krisna az egész, ő pedig Krisna szerves része. Ez a tudás tökéletes, mert a minőség és a mennyiség szempontjából egyaránt helyes. Az az elmélet, hogy egyek vagyunk Krisnával helytelen, hiszen a rész nem lehet egyenlő az egésszel. Azt tehát, hogy minőség tekintetében egyek vagyunk, ám mennyiségileg különbözőek helytálló transzcendentális tudás, amelynek a sajátítása oda vezet, hogy az ember teljessé válik önmagában, és többé semmire sem vágyakozik, és semmi miatt sem bánkodik. Elmélyen megszabadul a kettőségektől, mert bármit tesz, Krisnáért teszi, mivel a kettőségek síkja fölé emelkedik, még ebben a világban felszabadul.
Köszönöm szépen. Ugye itt nagyon érdekes ez a kifejezés, hogy Jónad Vestin Akácsadi, aki nem vágyik munkája gyümölcsére, és nem is gyűlöli azokat. Mi nekünk ez a két variáció van, vagy ragaszkodunk a tetténk eredményéhez, vagy gyűlöljük azokat. Valamire vágyunk, valamit nem, hogy nem vágyunk, hanem irtózunk tőle, utáljuk. És igazából ez a kettő, ez ugyanaz. Az irtózás, vagy a vágyakozás, amiről már beszéltünk, az olyan, mint az érmének a két oldala. Valamit nagyon nem szeretünk, mert akadályozza az érzékelégítésünket, valamit pedig nagyon szeretünk, meg elősegíti az érzékelégítésünket. De ez ugyanaz a dolog, az anyagi világhoz fűződő ragaszkodásból származik. És hogyan tudjuk ezt feloldani? Mit mond itt Krisna, mit mond itt Srila Prabhupáda? Miért gyűlölünk valamit, vagy miért vágyunk valamire? Feltételekhez kötött
vágyak. Mi vagyunk az irányítóknak, csak egy kis részek vagyunk, és nem.
Igen, a zavart az okozza, mert mi azt gondoljuk, hogy mi vagyunk a középpontban. Tehát, hogy ami nekem, az én érzékeimnek jó, az jó, és ami az én érzékeimnek nem jó, akkor az nem jó. Ugye? De hogyha Krisna szolgálta érdekében cselekszünk, akkor nekünk az fontos, hogy mi jó Krisnának. Ugye, vegyük a könyvosztásnak a példáját, akkor mi kimegyünk könyvet osztani, vagy gyűjtünk adományt. És valamikor azt tapasztaljuk, hogy személyes szempontból ez nem olyan kényelmes nekünk. Nem? Van, aki már tapasztalt ezt? Volt már olyan? Ugye volt már olyan? Ez egy közös tapasztalat, hogy valamikor nem olyan kényelmes. Amikor hideg van, amikor meleg van, amikor kedvesek az emberek, még gyakrabban nem kedvesek az emberek, vagy van, amikor csak így ilyen közömbösek, amikor van eredmény, van, amikor nincs eredmény, és ezek kellemetlenek személyes szempontból. kellemetlen. De. De Krishna, de miért csináljuk? Azért csináljuk, mert így lehetőséget adunk az embereknek arra, hogy Krishna tudatossá váljanak, hogy megkapjanak egy könyvet, halljanak Krishna szent nevéről, megkapják azt, hogy Góranga, hallanak arról, hogy itt van egy templom, és el lehet jönni, és lehet hallani többet Krishnáról, és akkor mi vállaljuk azt, hogy megközelítjük az embereket. Srila Prabhupada eljött 70 éves korába, tehát az ő szempontjából ez nem volt annyira kényelmes. 70 éves korában utazott a Jaladut a hajón, kétszer szívinfarktus kapott közben, majdnem meghalt. De ez volt a lelki tanítómesternek az utasítás, hogy valahogy mutassa be a Krishna tudatot a nyugati világba. És akkor mi is próbáljuk ugyanezt folytatni, hogy mi is megkaptuk a Krishna tudatot, látjuk, hogy a mi életünkben is mennyi pozitív változást hozott, és mi mennyit fog, hogyha szépen követjük. És akkor mi vállalunk nehézséget másokért. Másokért Krishnáért, mert ez Krishnának jó, mert jó azoknak az embereknek, akiket megközelítünk. És miért jó, hogyha a kellemetlenségek ellenére is vállaljuk ezt a szolgálatot? Kinek van ötlet, hogy ez miért jó? Megszilárdít bennünket. Miben?
Itt minden, tehát visszaigazolás.
Itt minden, visszaigazolás, igen, ez jó.
Megtanuljuk el tőlem a kettősségeket.
Megtanuljuk el, igen, ez nagyon jó. És ez mit jelent?
Kontrolljuk az elemét, hogy érzik.
Igen.
Felülépünk ezeket. Igen.
Igen, felülépünk, megtanuljuk kontrollálni az érzékeinket, az elménket. Megtanulunk úgy cselekedni, mint egy lélek. Mert mi sajnos úgy cselekszünk most, jelen pillanatban, hogy az a nehézség, hogy mi úgy viselkedünk, hogy ez az anyagi test vagyunk, vagy ez az anyagi anya vagyunk. Igaz, valaki mond nekünk valami csúnyát, hű, miért mondta ezt nekem? Valaki bántalmaz minket, akkor az nagyon fájdalmas. Valaki kedvesen bánik velünk, akkor nagyon boldogok vagyunk. De kivel bánik kedvesen? Az anyagi testünkkel? Vagy az elménkkel? És hogy pozitívan, vagy negatívan valamilyen benyomás éri az elménket, akkor úgy viselkedünk. De amikor Krishna örömért cselekszünk, az azt jelenti, hogy megtanulunk úgy viselkedni, mint egy lélek. Hogy a lélek felett áll ezeknek a kettőségeknek, a hidegnek, a melegnek. Ugye olvastuk a második fejezetben, hogy a lélek nem ismer sem születést, nem halált, nem lehet megégetni, nem lehet megnedvesíteni, szél nem száríthatja, nem lehet elvágni. És amikor mi próbálunk a kettőségek ellenére cselekedni, akkor azt tanuljuk, hogy hogyan cselekszik egy lélek. Mi egy léleknek a hangulatot. Mert mi lelkek vagyunk. Mi mindannyian lelkek vagyunk, csak most feltételekhez kötöttük magunkat az anyagi feltételek által. Tehát, hogy azt gondoljuk, hogy mi ez az anyagi test vagyunk, mi ez az anyagi elme vagyunk. És nekünk fontos reagálni az anyagi körülményekre. Nem tudom, hogy ismeri a bakták azt a történetet, hogy volt egy német zsidó személy, úgy hívták azt, hogy Franco, akit a családjával együtt elvittek a második világháborúban egy koncentrációs táborokba. Azt hiszem Auschwitzba vitték el. És Auschwitzba ott azt hiszem mindenki nagyon sokat hallott már róla, hogy hogyan kínoszták az embereket, hogyan egyrészt megalázták, verték, és nagyon sok rossz dolgot csináltak velük. Akik visszajöttek a megemlékezésékben, leírták, hogy mi történt. És az emberek túlnyomó többsége nagyon-nagyon szenvedett. De voltak olyan emberek, akik nem. Ez a személy egy volt ezek közül, akiknek volt bizonyára előző életből valami magasabb szintű tudása, és ő úgy vette mindezeket a megaláztatásokat, mindezeket a nehézségeket, hogy érte valamilyen behatás őt, ő külön választotta az ő reakcióját. Mert általában az emberek legtöbbé úgy reagál, hogyha valami rossz ér bennünket, akkor szenvedünk. Hogyha jó ér bennünket, akkor boldogok vagyunk. És ez a személy írta vissza, arra nem emlékszem, hogy ő írta, vagy róla írták, hogy volt egy dolog, amit nem vehetek el tőle ebbe a koncentrációs táborba. Lehet, hogy megalázhatták, lehet, hogy úgy dolgoztatták, ahogy akarták, akkor verték meg, amikor akarták, de egy dolgot nem tudtak elvenni tőle, hogy ő hogy reagál azokra az eseményekre, ami vele történik. Ezt nem tudta senki befolyásolni. És ott volt van egy szabad akarat, hogy mi történik velünk, és hogyan reagálunk. És az emberek túlnyomó többségében ez úgy egybe van, nincs közte szabad akarat, csak ér egy benyomás bennünket és reagál. De ez a személy, ez olyan volt, hogy érte egy benyomás, és ő megválasztotta, hogy hogyan reagált. Volt egy szabad akarata a reakción túl. És amikor bántották, akkor is nagyon udvarias volt, még azokkal a személyekkel is, akik bántották, és egyáltalán nem esett kétségbe. És ő vallásos ember volt, de igazából Krisztus is ezt tanítja nekünk, hogy nekünk nem kötelező úgy reagálni, ahogy a körülmények késztetnek bennünket. Van rá egy komoly nyomás, hogy úgy reagáljunk, de nem kötelező. És az a lelki tudás, a lelki gyakorlatok abban segítenek bennünket, hogy ne az aktuális kötőerőknek a reakciója szerint cselekedjünk. Hanem nekünk van egy belső értékrendünk, és az alapján cselekszünk. Természetesen ez nem olyan könnyű dolog, ez egy nehéz dolog. A Krisna akkor pont ezt tanítja nekünk, hogyha nem vágyakozunk tetténk eredményére, és nem is gyűlöljük azokat. Könnyű mondani egy koncentrációs tábor, hogy én nem vágyok erre, ami velem történik, de nem is gyűlölöm azokat. És lehet, hogy nekünk nem ilyen extrém a helyzetünk, de ezek a kettősségek ugyanúgy jelen vannak a mi életünkben is. Többé, kevésbé jelen vannak. És akkor nekünk is, amikor érnek bennünket valamilyen behatások, negatív behatások, akkor kell, hogy legyen egy szabad akarat a behatás és nekünk a válaszunk között. Legyen egy szabad akarat rész. És ezt úgy tudjuk elérni, vagy úgy tudjuk fejleszteni, hogy gyakoroljuk. És Krisna mit mond nekünk, hogy gyakoroljunk Krisna örömért. Cselekedjünk Krisnának az örömért, azért, hogy ő boldog legyen, még hogyha ez valamikor nekünk nehéz. Jó, ehhez valakinek kérdés? Lehet, hogy itt tarthatunk egy kis szünetet, most van 3:14, perc múlva legalább nálam. Folytassuk 11 órakor az órát, és akkor kicsit legyorsítunk, mert kicsit le vagyok maradva. Jó, köszönöm szépen. Igen?
Az, hogy még állítani, az, hogy egyszerűen reagálnak az. Tehát önnek már valami, és mikor elmegy az, hogy fellátnak, de én mégis úgy azt reagálom, hogy végül, akkor az már vagy teljesen meg kell szüntetni, az, hogy elmegy, de már nem kimondjuk, vagy az már valami, az már jó.
Az már egy jó fok, hogyha az elmese volt.
De és hogyha az olyan, hogy ne ismerjük fel bennem mondjuk egy ilyen negatív dolgot, hogy most történik valami, akkor az így végül jó, ez most így rossz, de akkor veszek előbb, és akkor cselekszem más, vagy ennél valami magasabb színvonalon.
Tehát, hogy ez egy folyamat természetesen, amikor bennünket érnek negatív dolgok, az az első reakció az, hogy akkor visszavágunk annak a személynek, aki éppen okozza nekünk a problémát. És hát az első, az elme, szavak, test, ez a három dolog. Először lehet, hogy a testünkkel nem csinálunk semmit, nem verjük meg azt a szemét, meg éppen valamit csinált, vagy valami gondot okozott nekünk. A második, hogy lehet, hogy a szavunkkal se támadunk rá. És a legnehezebb, hogy az elmébe se bukunk ki arra a személyre. De ehhez még kell több tudás, hogy ezt hogy csináljuk meg. Ugye ez egy nagyon, mert ezt jelenti felszabadultnak lenni. Felszabadultnak lenni azt jelenti, hogy vannak ezek a késztetések, vagy vannak ezek az események, és ezeknek az eseményeknek nincs hatásuk rá. Ez mostani helyzetünkben olyan elképzelhetetlennek tűnik szinte, hogy ez hogy lehetséges. De a lelki gyakorlatoknak igazából ez egy mellékterméke, nem ez a célja. Ez csak egy ilyen mellékterméke, ami vele együtt jön. Tehát a lelki gyakorlatunknak a célja, hogy elérjük az Isten iránti szeretetet. És ennek úgymond egy mellékterméke az, hogy valaki felszabadul ebből az anyagi rakságból. Igazából nem is kell külön törekedni erre. Nekünk, amit törekednünk kell, valamennyire igen kell törekednünk arra, mert nem vagyunk felszabadultak, de hogyha Krisna öröméért cselekszünk, és nekünk ez a fontos dolog, akkor tudnak nagyon érdekes dolgok történni. És még az anyagi világban is. Lági Danita most nem mesélt egy példát. Nem tudom, hogy az Angliában történt-e, hogy egyik anya a ház előtt hagyta a járdán a csecsemőjét egy ilyen babakocsiba. És egy ilyen lejtős helyen laktak, és kicsit lejtett az út. De a babakocsit befékezte, az nem volt probléma. Hát az volt, hogy volt egy kamionsofőr megállt az utcán, följebb, és kiszállt az autóból, de nem fékezte be megfelelően a kamiont. Vagy nem kamion, egy teherautó volt. És ez a kamion elkezdett elindulni, úgyhogy nem volt benne a sofőr. És mivel nem teljesen az úton állt, hanem ez a kamion, vagy ez az autó, teherautó, akkor így följött a járdára és gurult. Gurult arra felé, hol volt éppen a babakocsi. És akkor ez az anya, akkor kinézett az ablakon, és látta, hogy jön ez a hatalmas autó a gyereke felé. És annyira nem gondolkodott semmit, és csak arra fókuszált a figyelmét, hogy akkor most ezt meg kell állítania, hogy a puszta kezével megállított. Tehát, hogy kirohant, és akkor így megállította az autó. És benne volt a napilapokban, hogy és többen látták, és hogy tehát ilyen nincsen, hogy egy ekkora autót egy 55 kilós hölgyig akkor úgy megállít, de annyira abban a tudatban volt, hogy ezt most neki meg kell állítania, mert ott akkor meghal a gyereke, és akkor megállította. És akkor nem nézte, hogy most akkor nem számolgatta, hogy ez mekkora ez az autó, hanem akkor cselekedett. És egy ilyen nagyon fix tudatban. Igazából nekünk, mint lelkeknek nagyon nagy potenciánk van. De mi nagyon-nagyon lekorlátozzuk magunkat. Borzasztóan lekorlátozzuk magunkat. Nagyon-nagyon erősen lekorlátozzuk magunkat, hogy mi nem tudunk. Hát mi ennyit tudunk csinálni. Mint a lélek, azt hiszem még szankirtan gyűlésen mondtam is a baktáknak, hogy a lélek potenciálja van. Hogy így lekorlátozzuk saját magunkat. Ugyanígy ezeknek az anyagi feltételeknek igazából semmi köze hozzánk. Azért van köze hozzánk, mert mi úgy gondolunk saját magunkra. És majd, hogy ezt részletezzem, erről majd következő részben fogunk beszélni bővebben. Köszönöm szépen, Sila Prabhupádnak.